19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Ma van virágvasárnap, Nagybőjt 6. és egyben utolsó vasárnapja, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. Az ókori keleten szokás volt az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedni. Az emberek mind a 4 evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukás szerint a felső ruháikat az útra terítették és gajakat vágtak a fákról. János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. A pálma a győzelem és a diadal jelképe, az evangélikus egyház máig őrzi a nap óegyházi nevét, Dominika Palmarum, azaz pálmavasárnap. A római katolikus egyház ezen a napon barkaszentelést végez. Az evangélisták beszámolói szerint a tömeg Jézust Hozsanna Dávid fiának felkiáltással fogadta, ami a 118. Zsoltár alapján egyértelművé teszi, hogy a messiás királyt, a római uralom alól való felszabadítót várták benne. A Szamárháton való érkezés, valamint a templom, mint úti cél ugyanakkor arra utal, hogy a királyi messiás ideált Jézus távolságtartással kezelte, nem kívánt azonosulni a politikai felhangokkal. Virágvasárnappal veszi kezdetét húsvét hete, a nagy hét. Már csak néhány napig, március 31-én évfélig tart a márciusi lakásbiztosítási kampány. Várhatóan 400-450 ezer ügyfél válthat a Netrisk biztosítás közvetítő tapasztalatai szerint. 10-ből 8 váltó spórol, minden harmadik ügyfél pedig akár a felére is csökkentheti a díját. A biztosítás közvetítő szerint a biztosítók fokozódó versenye és az egyedi kedvezmények miatt most azoknak is érdemes kalkulálniuk, akiknek 2 évnél újabb a lakásbiztosítási szerződésük. A cég adatai szerint a biztosításukat lecserélők 70%-a másik biztosító társaságot is választott. A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos. Sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét a kampány hatására, így az alulbiztosítottság is csökkent. A lecserélni kívánt szerződés felmondásának legkésőbb március 31-én, kedden éjfélig be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad. A felmondott szerződések április 30-ával szűnnek meg, a kampányban kötött szerződések pedig egységesen május 1-ével lépnek hatályba. A meglévő biztosítás időarányos díját az április 30-áig terjedő időszakra rendezni kell. Április 2-án délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille szavazó sablont igényelhetnek ugyaneddig. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján április 12-én külföldön tartózkodnak, és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton vagy személyesen, illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármely helyi választási irodába. Eddig több mint 67 ezeren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni. 4 évvel ezelőtt, egy héttel a határidő lejárta előtt, 45 ezeren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezeren voltak. 100 millió forintra pályázhatnak az önkéntes mentő szervezetek. A katasztrófavédelem idei pályázata a tavalyihoz hasonló feltételekkel 100 millió forintot biztosít az önkéntes mentő szervezetek működési költségeire. A szervezetek április 30-áig nyújthatják be a pályázatukat az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A pályázatok elbírálása június 19-ig történik meg. A katasztrófavédelemmel együttműködő önkéntes mentőszervezetek tagjai olyan emberek, akik rendkívüli helyzetekben kiegészítik a hivatásos erők munkáját, speciális képességeikkel részt vesznek azok kezelésében, akár az életmentésben is. A katasztrófavédelem évente meghirdetett pályázatával támogatja ezen mentőszervezetek munkáját és fejlesztését. Az önkéntes mentőszervezetek a katasztrófavédelem nemzeti minősítési rendszerében különböző szakterületekre, például keresőkutyás és búvár tevékenységre, köteltechnikai mentésre, városi kutató és mentőképességekre szerezhetnek nemzeti minősítést, amely megszerzését követően részt vehetnek a katasztrófák elleni védekezésben. Az elmúlt másfél évtizedben az önkéntes mentőszervezetek bevetése megsokszorozódott, 2020 óta meghaladja az évi 2000-et. Pályázati forrásból egy nagy 5,5 milliárd forintos projekt egyik elemeként 725 millió forintból újult meg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének Dóczy utcai székháza. A 70-es évek elején készült, több mint 1800 négyzetméteres épületet kívül-belül teljesen korszerűsítették. Az intézet jelenleg 4 tanszékkel működik, alapszakon több mint 350 hallgató tanul nappali és levelező tagozaton, közülük csaknem fél százan külföldiek, akik a 3 éve indított angol nyelvű képzés miatt érkeztek. Bács Zoltán kancellár számolt be a fejlesztésről.
Nagyon régen vártunk erre. Dékán úr sokszor mondta, hogy fel kéne újítani ezt az épületet, mert borzalmas állapotban van. Kerestük a lehetőségét, és aztán 2022-ben egy pályázaton sikerült beilleszteni ezt a projektet is. Ez az eredet pályázat a rezilienciáról szól, az ellenálló képesség fejlesztéséről, és miben akarjuk fejleszteni az ellenálló képességünket. Hát egyrészt az energetikai kihívások ennek keretében több épület is megújult a Debrecen Egyetemen energetikai szempontból. Majdnem 19 ezer négyzetméternyi épületet érintő megújítás történt, és hát most eljutottunk ide a pszichológia épülethez, és itt 725 millió forint bruttó értéken tudtunk felújítani. Azzal kezdtük, hogy külső homlokzat felújítás, nyilázáró csere szigetelés. Aztán a kollégák úgy látták, hogy tudunk egy kicsit átcsoportosítani, ügyeskedni, és hát akkor belül is legyen már meg. Így két ütemben, két közbeszerzéssel elkészült a pszichológia, amely tudományterületünk elfoglalja ezt az épületet, egy fontos és sokszor vitatott terület. De azt gondolom, hogyha nem pszichológiának, hanem viselkedéstudománynak hívjuk, amiről szól, akkor már mindjárt nem annyira vitás, hogy ez most mennyire bölcsészettudomány, mennyire orvostudomány. Borzasztóan népszerű területről van szó, nagyon-nagyon sok hallgató jelentkezik, óriási a verseny az ide való bekerülésért, még akár fizetős képzésben is, és társ területként el fog indulni az idén a sportmentál tréner képzés is.
A Balatoni Hajózási ZRT számára ugyanúgy fontos az értékek megőrzése, mint az innováció és a fejlődés, jelentette ki a társaság vezérigazgatója szombaton Balatonfüreden a 180. hajózási szezon megnyitóján. Veig Gábor a tavalyi szezont értékelve azt mondta, gyakorlatilag minden tekintetben sikerült túlszárnyalni a kitűzött céljaikat, hiszen az utasszámok, az árbevétel és az eredmény tekintetében is meghaladták a tervezett szintet. A társaság nettó árbevétele 10%-kal növekedett a 2024-es évhez képest. Utasszámuk az új hajók megérkezése óta az elmúlt 2 év alatt 25%-kal nőtt, és meghaladta a 900 ezret a személyhajózásban. A komszolgáltatásban a 10 évvel ezelőtti 1 milliós utasszámuk csaknem 50%-kal emelkedett, és már közelítik a 1,5 millió utast, emelte ki. Kitért arra is, hogy a kerékpáros utasaik száma az elmúlt 10 évben 2,5-szeresére emelkedett.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Most még csak álmodod, hogy egyszer majd Most kapsz majd életet, a halált még nem hiszed. A múlt is csak nyers anyag, ha új és tiszta vagy, játsszuk el, hogy majd értek mindent, amit mondasz. Akkor is, ha hallgatsz, vigyázol rám, mert hinni kell, hát játsszuk el.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességet, mely napról napra mehetnék, lábadnál megnyugszom én, békességet, mely napról napra táplál, mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem, lábam kimentett mindig a baj. Lábam kimentett mindig a bajból. Hová is mehetnék? Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességet, mely napról napra átjár. Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Mely napról napra táplál, mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem, lábam kimentett mindig a bajból. Mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem, lábam kimentett.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik áruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyette mutatja meg, hogy mi lakik milyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóval semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körös Szegapáti és Körmös Pusztai gyülekezetek lelki pásztora. Istennek ígéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom. János evangéliumának 18. részéből, a 28. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk és megkérdezte, milyen vádat emeltek az ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át, és ti ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, mikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Még mindig nincs új a nap alatt. A zsidóság, a farizeusok, az írástudók pontosan azt teszik, amit korábban is tettek, illetve elterveztek. De Jézus is pontosan ugyanúgy viselkedik, ahogyan korábban. Igaz, őszinte és tiszta módon. Mit tervezett a nagy tanács már hónapokkal ezelőtt? Lázár feltámasztása után, amikor látták, hogy sokan hisznek Jézusban, sőt el is beszélik mindazt, amit Jézus Lázárral tett, összehívták a nagy tanácsot és tervet szőttek. Kajafás tanácsára jobbnak látták, ha egyetlen ember hal meg a népért, mintha az egész nép elveszne. Attól a naptól fogva pedig egyetértettek abban, hogy megölik őt. Milyen különös gondolat. Nem is sejtették, hogy ugyanez volt az atya gondolata is. Jézus halála, egyetlen ember áldozata az egész nép helyett. A különbség csak az volt, hogy a nagy tanács mindez gyűlöletből, irigységből, hitetlenségből akarta megtenni, az atya pedig a teremtett világ iránt érzett végtelen szeretetéből. A nagy tanács terve és az atya terve pedig erre a pillanatra futott ki, amikor Jézust Pilátus elé viszik, hogy végre kimondja a halálos ítéletet. Pilátus, a római birodalom helytartója, aki a közeledő ünnep miatt tartózkodik ott, hogy elejét vegye az esetleges zavargásoknak, korán reggel csöppen bele az eseményekbe. Jézust miután elfogják, elhurcolják, éjjel kihallgatják, valószínűleg már hajnalban odacitálják Pilátus elé. A bűn sötétjében, az elveszettség homályában vannak, és nem látják az Isten győzelmes világosságát. Annyira elvakultak, annyira vért kívánnak, hogy vakok maradnak a világ világosságára. Amit látnak, ami előttük van, az a törvényeskedés, a látszat megtartása, a külsőségek. Hiszen nem akarnak belépni egy pogány ember házába, nehogy tisztátalanokká legyenek. Közeleg a páska vacsora, és a zsidó törvények szerint pontosan tudják, mit tehetnek és mit nem. Hová mehetnek, és hová nem tehetik be a lábukat. Nem akarják beszennyezni testüket azzal, hogy belépnek a római helytartó rezidenciájára. Helyette inkább beszennyezik a lelküket. Beszennyezik magukat azzal, hogy halálos ítélet kimondását sürgetik egy büntelen életre. Beszennyezik magukat azzal, hogy mindent megtesznek az egyetlen igaz páskabárány haláláért. Beszennyezik magukat azzal, hogy a kegyesség leplét öltik magukra, és ezzel próbálják elfedni bűnös, koszos, szakadt ruhájukat. Még csak fel sem fogják, hogy Jézus tiszta, fehér ruhát kínál, készít elő az övéinek. Ők csupán jóváhagyásra várnak. Hiszen a zsidók törvényeik szerint gond nélkül megkövezhették volna. Kivihették volna a főtérre, és mindenki szeme láttára dobálhatták volna. Sőt, üthették volna bottal, zárhatták volna börtönbe, de ők nem ezt akarták. Nem csak ennyit akartak. A nagy tanács elrettentő ítéletet akart, aki megrémít mindenkit, aki Krisztust követi, aki benne hisz, aki őt hirdeti. Ők keresztre akarták feszíteni. Hogy ezt látva mindenki remegve térjen vissza hozzájuk. De nekik ehhez nem volt joguk. Ekkorra már csak a római birodalomnak, a helytartónak volt hatalma arra, hogy ilyen ítéletet hozzon. Ezért oda mennek, és mint egy haragos kisgyerek sürgetik Pilátust, hogy adjon nekik végre igazat. A kérdésre, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen, szinte felfuvalkodva, pöffeszkedve válaszolnak. Kikérik maguknak. Ha nem lenne gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Ez az a pillanat, amikor világosan látszik, hogy nem igazságot szeretnének, csupán engedélyt. Jóváhagyást a már korábban eldöntött halálos ítéletre. Micsoda rafinált terv, a szervezkedés, a titkos találkozók, az áruló beszervezése, az éjjeli kihallgatás és Pilátus, a római helytartó bevonása. Mindez miért? Hogy végül minden pontosan úgy történjen, ahogyan annak történnie kell. Pontosan úgy, ahogyan Jézus korábban 3 alkalommal is elmondta a tanítványoknak. Ahogyan az atya már jóval előbb eltervezte, ahogyan annak történnie kellett. Vajon mikor érti meg azt az ember, hogy mi mind az Isten kezében vagyunk? Mikor veszi azt észre végre a világ, hogy nem mi irányítunk, nem mi határozzuk meg ennek a világnak forgását, hanem az Isten? Ő az, aki teremt, fenntart és gondot visel rólunk. Ő az, aki megformált anyánk méhében, aki számon tartja hajszálainkat, aki elrendelte életünk napjait, és aki helyet készített nekünk maga mellett. Életünk, annak kezdete és vége, annak örökké valósága egyedül az Isten kezében van. Ha ő úgy látta volna jónak, hogy angyalok százai, sőt ezreit küldi Jézusért, hogy megmentse őt az ítélettől, akkor megtette volna. Ha úgy tervezte volna, hogy az emberi gonoszság ne fogjon Jézuson, akkor hozzá sem érhettek volna. De az Atya mindezt így rendelte. Jézusnak így kellett meghalnia, hogy egyetlen, tökéletes áldozat legyen ennek a világnak minden bűnéért. Hiába való minden színjáték, minden rafinált terv, mert az Isten terve, az élet terve mindent felülír. Éppen ezért sem Kajafás, sem Pilátus, sem a nagy tanács, sem senki ezen a világon. Ki nem vonhat bennünket Istennek abból a végtelen szeretetéből, melyet kijelentett és nekünk ajándékozott Krisztus Jézusban. Maradjunk meg minden napon ebben a szeretetben. Amen. Kegyelmes Istenünk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked azért a szeretetért, melyet nekünk adtál Jézus Krisztusban. Őt adtad halálra a mi bűneinkért, ő viselt el minden kínzást, gúnyt és szenvedést a mi bűneink miatt. Őt helyettem ítélték el, helyettem hurcolták meg, helyettem szenvedett és helyettem halt meg. Helyettem az egész világ helyet hordozta a kint, mely mégis életre visz mindannyiunkat. Urunk, te tudod, hogy nem vagyunk tiszták, bűntelenek. Nem vagyunk tökéletesek, hiszen a bűn foltos ruháját hordozzuk. Mégis megkönyörültél rajtunk, minden tisztátalanságunk, foltunk ellenére, és Krisztusban fehér ruhát adtál nekünk. Engedd, hogy a tiszta ruhát, az új életet, ami új emberünket naponként magunkra öltsünk. Nem a magunk érdeméért, hanem a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Kassák Lajos, harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.
Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő, 7. fejezet, amiben óriási riadalom támad, mert kirabolták a cipészműhelyt, és eltűnt a nyúlcipő, meg más is. Hogy mi történt ezután a tavaszi Hérics utcai nyúlcipészműhelyében, azt a jobb felső sarkában függeszkedő pókon kívül senki sem látta. Az pedig nem tudott beszélni. Igaz, nem is kérdezte tőle senki. Anélkül is hamarosan híre ment, hogy az öreg nyúlcipészhez betörtek, és a műhely előtt róka nyomot találtak. Még ki se nyíltak az alkonyati mécsvirágok, amikor izgatott tömeg verődött össze a helyszínen. Felborzolt szüskélyű sünök, hüledező ürgék tárgyalták az esetet. Reszkető öreg tapsika nénik suttogták egymás fülébe, hogy ha már ekkorára nőtt a gonoszság, hamarosan vége a világnak. Megjósolta a réti bakszakállis, mert ma délben becsukta nagy sárga szirmait, és mostanáig úgy maradt. Rettenetes, hogy éppen a sorsukat eldöntő futó verseny előtt esik meg ekkora szörnyűség. Egy dolmányos varjú különítmény igyekezett nagy nehezen fenntartani a rendet, miközben vezetőjük a teljesen összetört, magába roskadó nyúlcipészt faggatta. Tehát ön azt állítja, hogy amíg a káposzta torzsalkodóban tartózkodott, addig ismeretlen tettesek behatoltak a műhelyébe és ellopták Kajsza Bajszi futóbajnok csodálatos túlcipőjét? Igen, kérem. Felelte drága jó, mire a tömeg úgy felzúdult és úgy meglódult feléje, hogy saját testi épségét is féltenie kellett. Vissza! Károgott rájuk a dolmányos. Csend legyen és mindenki őrizze meg a nyugalmát. Maga könnyen őrzi! Sipítozta egy mérges nyúlasszonyság, akinek jól menő káposzta taposója volt a közelben. Ha bajban elrepülhet, de mi lesz mi velünk? Mi lesz, mi lesz, mi lesz? Visszhangozta a tömeg, ismét akkora lármát csapva, hogy a dolmányos kénytelen volt fűzfa sípjába is belefújni, és csak azután folytathatta a kihallgatást. Más nem hiányzik a műhelyéből? Drága jó a kezét tördelte. De hogy nem kérem? Hát akire rábíztam az unokám. Elrabolták a kisunokámat. Majdnem zokogott. A dolmányos azonban ridegen mérte végig. Az még nem biztos. Megállapítottam, hogy az ajtót nem törték be, hanem belülről kinyitották. Biztosan törbe csalták. Hát ez mit szól, nyúlcipész? Kérdezte vésztjósó hangon a dolmányos, miközben egy furcsa, telefirkált lapulevelet tartott a kezében. Drága jó értetlenül hunyolgott rám. Mi ez? Kár, hogy nem tud róla, pedig a cipészülőke alatt találtuk. Bűn, jel. Térkép a sehol a világon fekvő, télen-nyáron termővedeményes kertről. Ügyes rókacsel. Hiszékeny nyulakat szoktak vele becsapni, vagy megvesztegetni. Drága jó felháborodott. Engem gyanúsít? De hiszen én kértem a nyomozást, és eddig rajtam meg az unokámon kívül senki se tudott a cipőről. Annál gyanúsabb. Nézett rá Sandán a dolmányos. Akkor honnan tudhatták meg a tolvajok? Drága jó megdöbbenve tiltakozott. Hát én nem sejtem, kérem. A tömeg újra lárvázni kezdett. Most már azzal vádolták szegény drága jó nagypapát, hogy eladta a bajnokságot. Elárulta a rét nyúl lakosságát. A dolmányos újra sípolt. Vissza, vissza, még eltapossák a nyomokat. Az ám a rókanyomokat! Visítozott újra a mérges nyúlasszonyság. Mert rókák vitték el a nyúlcipőt, eladtam nekik. Ez a vadásztarisztjába való nyúlcipész? Ketrecbe vele! Visszhangozták a többiek. De kérem, hát hagyjanak! Könyörgött drága jó. Én becsületes öreg nyúl vagyok, és az unokám is rendes nyúlgyerek. Az majd elválik. Akarta mondani a dolmányos, de ekkor újabb mozgást támadt, mert csupafül betegágyból felkelt anyukája tört át a tömegen. Engedjenek, utat kérek, hol van a kisfiam, hová vitték a fiacskámat? Szerencsére szürke apu is utána törtetett, és idejében felfogta, mielőtt még összeesett volna. Gyorsan betámogatta a műhelybe, és leültette, de szürke anyu ott is csak azt kérdezte, hogy hová lett csupafül. A dolmányos károva közörülte a torkát. Addig örüljön szürkéni, amíg meg nem találjuk, mert minden jel arra van, hogy a rókákkal szövetkezett.
Jóságos anyaros,
sikoltott a szürke anyu. Ez nem lehet igaz. Szürke apu gyorsan vizet hozott egy magpohárban. Drágám, mondtam, hogy ne gyere ide, árt a szívednek, mert csak felizgatod magad, majd minden rendbe jön.
Hogy jöhetne rendbe, amikor ilyen szörnyűséget fognak az én kis csupafül fiamra? Biztosan tudom, hogy ő nem bűnös, olyan ártatlan, kedves kis nyuszi.
Minden anya védi a gyerekét, állapította meg a dolmányos, aztán a tavaszi Hérics utca vége felé mutatott, ahonnan fület hasogató jajbeszékelés hallatszott.
Hát azt a kölyköt, akit ott hoznak, kivédi meg?
Mindenki arra fordult. Két dolmányos vardu a fülénél fogva vonszolta magával Kajla tapsit, aki torka szakadtából visítozott.
Jaj, jaj, jelezzenek el, jaj, jaj, mindent elmondok, csak ne bántsanak.
A tömegből sokan felismerték. Nini, az újságáros unokája. Hát ez hogy kerül ide? Az egyik dolmányos a vezető varjú elé penderítette és jelentette.
Egy reketje bokor alatt találtuk dolmányos pajtás, ott lapult.
Szürke anyu felkiáltott. Kajla tapsi, mit tudsz a kisfiamról? A haszontalan hegyke tapsi fülesből szánalmas, gyáva nyúl lett, mint mindig, ha erősebbekkel került szembe.
Most is csak az járt az eszében, hogy a saját bőrét mentse. Én nem csináltam semmi rosszat, csupa fül adta oda a cipőt, vinyogta.
Több se kellett a tömegnek.
Rávallott, hallottátok, ellenél több bizonyíték.
Drága jó nagypapának megremegett a hangja.
Honnan tudod ezt, ilyen biztosan? Ha nem cibálják a fülemet, elmondom úgy, ahogy volt.
Kapálozott Kajla tapsi.
Csupaful elárulta, hogy itt van a cipő.
Drága jó elfordult, hogy senki se lássa meg a feltörő könnyet a szemében.
Az én unokám? Igen, ő. Én meg ide vezettem kis Róka bénit, mert megígérte.
A dolmányos szigorúan közbevágott.
A télen-nyáron termőveteményes, ezt már tudjuk.
Igen, dolmányos varjú bácsi. Kajla tapsi elámult ekkora tudáson.
De ez igazán nem lett volna rossz azért, ha egyszer körbefutja varázscipőben a rétet. Na és körülfutotta?
Kajla tapsi elbőgte magát.
Nem, amit felhúzta, megzögött vele, pedig a rendes kis Róga volt. Azám, a rődfülű fia.
Förmett rá a dolmányos.
Ismerem a nyomaikat a baromfi bűnügyek nyilvántartásából. Én ezt nem tudtam, én ezt nem akartam.
Bőgött tovább Kajla tapsi, de nála is hangosabb lett a tömeg. Egy hisztériás hang felkiáltott.
Rődfülű lábán van a nyúlcipő, végünk van, mindnyájunkat utolér.
Hosszú időbe telt, amíg a kedélyek valamennyire lecsillapodtak. Akkor a dolmányos újra Kajla tapsihoz fordult.
Most pedig arra felej, hogy hol van csupa fül.
Kajla tapsi meglepetten visszabámult rá, aztán körülnézett.
Hát nincs itt?
Nincs. Szürke anyu feljajdult.
Jaj, eltűnt a kisfiam. Voltok rá, hogy elinaljon.
Állapította meg a dolmányos, de Szürke anyu nem figyelt rá. Egyre csak azt hajtogatta, hogy ugye megkeresik, ugye visszahozzák.
Vissza bizony, hogy meglakoljon,
mondta könyörtelen hangon a dolmányos.
Minden varjúnak parancsot adok a felkutatására.
Jaj, Nini, már köröznek is. Nézett fel valaki a tömegből az égre, ahol nagy csapat varjú jelent meg hangos károgással. Kajla tapsi éledni kezdett.
Akkor én most el is mehetek?
A dolmányos rárivalt.
Mehetsz ám a vaskatrecbe, cinkos voltál.
A két varjú nyomban újra megragadta és vitte. Hiába nyafogott, nyeffegett, hiába ígérgette, hogy soha többé nem lesz rossz. Senki sem hitt neki, arra pedig, hogy megsajnálják, igazán nem ez volt a megfelelő alkalom. A dolmányos ellentmondást nem tűrő hangon megparancsolta a réti sokaságnak, hogy mindenki menjen haza, és ki ne mozduljon, ha kedves az élete. Azután drága jóhoz fordult.
A cipészműhelyt a nyomozás befejezték, bezárom.
Az öreg nyúlcipész kimondhatatlan szomorúsággal fordult el, szorgalmas élete színhelyétől, és úgy felelte.
Örökre, zárja be!
Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.
Ki az Úrban bízik egyre olyan, mint a Sion hegye? Csak egy helyben áll örökké. Thank you.
nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Revicki Gyula, mi atyánk. Urunk, atyánk az ég lakója, a csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet.
Dicsőség a te nagy nevednek,
az igazak jók, akik élnek mindenhol, csak benned remélnek, te vagy az ő buzgó imájuk.
Ó, jöjjön el a te országod! Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat, adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen már. Panasz sosem jön ajkunkra, csak te ne hagyd soha magunkra, s ki élni engedsz, add nekünk már. Ma s minden nap a kenyerünket,
s ha büntő, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyét is téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket.
S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amid önfele barátunk bánt, néki szívből megbocsátunk. Száz fájdalomnak, száz veszélynek vakon megy itt a test, a lélek, de mi fogjuk kerülni mindent. Csak meg ne kísérts soha minket.
Mi atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre, s ki örök égi dicsben állsz fel. Ó, ments meg a gonosztól, amen.
Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat, adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen már. Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat, adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen
már. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
sötétben csak te.